Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, a mikrofonnál
Szalai Lukovics Klára
és Lukovics Milán. Virágvasárnap van, és a mai napon rengeteg liturgikus és egyéb esemény sűrűsödik össze. Ezekről fogunk beszélgetni, magáról a virágvasárnapról, a nagy hétre való készületről. Úgyhogy kezdjük is a mai nap egyik evangéliumával, mert kettő van. De hát a hosszabbik, a passió, azt most nem fogjuk végigolvasni, hanem a jeruzsálemi bevonulásról emlékezik meg ez a szakasz, amit hallunk.
A Lukács evangéliumából. Jézus tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben lévő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ahogy van ez a két evangélium? Hogy miért van ma tulajdonképpen két evangélium?
Ugye a virágvasárnapnak a neve, az nyilván abból ered, amit itt olvastál, hogy ágakat tördeltek, ezeket terítették az útra Jézus elé, vagy esetleg ruhákat is. Ugye, hogy milyen ágak lehettek ezek, ugye pálma ágak például, ami egy függetlenségi szimbólum a zsidók számára, tehát hogy tulajdonképpen azért ez egy ilyen függetlenségpárti tüntetés is, amivé ez alakult, ez a bevonulás, a római megszállás elleni demonstráció. Hát innen kapta a nevét, hogy virágvasárnap. Nyilván erről is megemlékezik ez a mai liturgia. Magának ennek az ünnepnek a liturgikus megnevezése az az, hogy az Úr szenvedésének vasárnapja. Tehát a Szentmise elején, a bűnbánat liturgia helyén, hát ahol lehet, ott megemlékezünk erről a jeruzsálemi bevonulásról. Nyilván, ha valahol hát egyszerűbb liturgiát kell tartani, ott ez elhagyható, és akkor ott a szokott módon kezdődik a mise, és van olvasmány, szentlecke, és aztán utána az evangéliumnak a megszokott helyén a szenvedés történetet olvassuk, tehát a passiót, vagy hát ahol ez megszervezhető, ott esetleg éneklik is, ugye szokták szerepekre bontva felolvasni, tehát egy kicsit dramatizálva, mert ugye ez egy nagyon hosszú elbeszélés, de hát az a logikája ugye ennek, hogy a következő vasárnap az már húsvét vasárnap, tehát Jézus feltámadását ünnepeljük, tehát akkor a mai vasárnapon emlékezünk meg, tulajdonképpen összesűrítve az egész nagyheti történésekről, amit utána hát részleteiben elsősorban nagy csütörtökön, nagy pénteken ünneplünk. Ugye hát nagy szombat az egy csöndes nap liturgikus szempontból is, mert a húsvéti szertartás az már este a vasárnaphoz tartozik. De hát miután hétköznap nem kötelező templomba menni, de hát azért persze itt is mindenkit csak buzdítani tudunk, hogyha lehetséges, akkor hát vegyen részt a nagyheti szertartásokon, mert ez a az éves liturgikus eseményeknek a csúcspontja. Mi más csinálna egy mondjuk keresztény hívő, nem tudom, nagypénteken, amikor az egyház megemlékezik Jézus kereszthaláláról, hát nem tudom elképzelni, hogy most helyette tudom, internetezzen, vagy kertészkedjen, vagy valami, hogy hát ha lehet, akkor ott a helye a templomban, vagy ott a helyünk. De minden esetre hát vasárnap kell templomba menni, és akkor ha jövő vasárnap, húsvét vasárnap, hát akkor ezen a vasárnapon már a szenvedésről is megemlékezik az Anyaszentegyház, illetve ennek hát egy ilyen közvetlen előzménye ez a jeruzsálemi bevonulás, úgyhogy ebben a virágvasárnapban voltak éppen ez a kettő ünneplés, hát az az egyesül, vagy egy liturgiában kap helyet mind a kettő.
Sokszor halljuk ezt a történetet, de egy ilyen nagyon banális kérdés, hogy egyáltalán miért volt szükség erre a szamára, erre a bevonulásra, hogy felüljön erre a szamárcsikóra?
Úgy tűnik, hogy ugye egy húsvéti ünnepekre azért nagyon sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe. És ez a zsidó főpapok számára is egy ilyen veszélyes helyzet volt, illetve a római megszálló katonaság számára is. Ugye azért egy katonaság akkoriban 2000 évvel ezelőtt, hát milyen fegyverekkel rendelkezett? Pajzsokkal, lándzsákkal, esetleg íjjal, karddal, de hát akik föllázadtak, azoknak is voltak mezőgazdasági szerszámaik, kövek, tehát hogy kiegyenlítettebb volt kiegyenlítettebbek voltak az erőviszonyok. Tehát nem voltak nem tudom, drónok, vagy gumilövedékek, vagy tűzfegyverek, vagy vízágyúk, meg minden ilyesmi, amivel egy hadsereg hát az úrá tudott volna lenni a amúgy egyébként nem fölfegyverkezett tömegen. De hát ma is azért azt látjuk sajnos egy háborúban, hogy a világ egyik legerősebb hadseregét azért egy város az komolyan meg tudja állítani, pedig hát ott is barikádokat emelnek, meg molotov koktélokat dobálnak, tehát ezzel együtt, tehát hogy akkoriban egy pár ezer fős római katonaságnak azért egy zendülést nem volt olyan egyszerű féken tartani, és a főpapok is tartottak ettől. És úgy tűnik, hogy hát ahogy egy ilyen tömegben ki tud alakulni az a hangulat, hogy itt van a próféta, itt van a várva várt szabadító, aki most itten kiűzi a rómaiakat, és rendet teszünk, akkor az országban felszabadulás lesz, egyesül az ország, amit a rómaiak ugye négy részre osztottak, és hát egy ilyen szabadságharcos, vagy egy ilyen eufória alakul ki. Na most Jézus úgy tűnik, hogy nyilván választhatott volna, hogy ez bizonytalan terep, hát akkor én inkább elmegyek vidékre, vagy hazamegyek, vagy hogy valamiképpen hát szembenéz ezzel a tömeggel, és mondhatnám így is, hogyha egyszer őt várják, akkor kicsit élére is áll annak, hogy mi fog történni. Na most nyilván persze történelmietlen az a kérdés, hogy mi lett volna, ha, de hát egy tömegben önjelölt messiások mindig akadnak. Tehát hogyha most Jézus nem tudom, szép inkognitóban elmegy vidékre, akkor lehet, hogy olyanok állnak a tömeg élére, akik hát tényleg forradalmat akarnak kirobbantani, amitől ugye a főpapok nagyon tartottak, de hát azért a római katonák is készenlétben álltak. Ugye egyszer említi az evangélium ezt, hogy Jézusnak mondják el, mint egy ilyen kvázi újsághír, hogy mit szól ahhoz, hogy galileai zarándokok vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Tehát, hogy benyomultak a római katonák a templomba is, hát zarándokokat lemészároltak magyarul. Nyilván valamiképpen azt észlelték, hogy itten valami politikai rendzavarás történik. Tehát Jézus tulajdonképpen élére áll ennek a hangulatnak, vagy tömegnek, de hát hogy vonul be egy hadvezér? Lovon, elefánton, tevén, tehát azért lehetnek tipjeink, de
szamárcsikón.
Egy szamárcsikón, ami még ember nem ült, tehát ami nincs beidomítva, nem tud méltóság teljesen lépni, esetleg le is dobja azt, aki a hátára ül, az üzenet, hogy nem hadvezér vagyok, nem politikus vagyok, nem az vagyok, akit vártok, hanem, hát majd elmondom, hogy mit akarok, vagy mit tudok nektek kínálni. Tehát, hogy Jézus ezzel a gesztussal jelzi azt, hogy ő nem egy politikai hatalmat akar itten megragadni. Tehát, hogy más a tömegnek a várakozása, és más Jézusnak az elképzelése, nem tér ki ezzelől a helyzet elől sem Jézus, megpróbálja más irányba vinni az eseményeket, nem azért, hogy most ő annyira szeretné a rómaiakat, mert nem, de ugyanakkor nem is az a célja Jézusnak, hogy politikai hatalmat szerezzen. Hát valami ilyesmi találkozik itt.
Urád abszurdum mehetett volna gyalog is. Tehát, hogy ez a szamárcsikó dolog, ezzel fejezte ki azt, hogy ő nem Igen. politikai hadvezér, de Így mondjuk van. Csinálhatta volna azt is, hogy csak gyalog megy. Tehát,
biztos bevonulhatott volna gyalog is, de hát akkor is lehet, hogy kerítenek egy lovat, azt ráültetik, tehát hogy igen, valószínűleg meg volt ez komponálva ez a bevonulás.
Hát nekem még az a furcsa, hogy ugye királyként ünneplik, meg felső ruhájukat eléje terítik, dicsőítik, és utána egy hét múlva pedig keresztre feszítik, tehát hogy a nép mennyire egyik végletből a másikba tud csapni egy röpke hét leforgása alatt.
Hát igen, ezt erről lehet elmélkedni ennek a kérdésnek a kapcsán, csak azért tehát, hogyha most megnézzük, hogy mi zajlik Pilátus rezidenciája előtt, a régészek egyébként kiásták, és nincsenek ott komoly terek. Hát ugye egy középkori város, vagy nem középkori, hát egy ókori város, amit fallal vettek körül. Tehát ugye Jeruzsálemet történelem során, ha jól tudom, 19-szer pusztították el. Tehát ott erődített várfalak vannak, városfalak, és ezen belül pedig hát ezek az ókori városok hát hihetetlen zsúfoltakká válnak. Tehát, hogy nincsenek nagy terek. Tehát ott, ahol Pilátus a római katonasággal ottan székel, azok ilyen szűk sikátorok. Na most, ugye mi a jellemző aztán az egész perre, amit a főpapok lefolytatnak Jézus ellen? Hát, hogy rendkívül sietősen igyekeznek őt elítélni. Ugye eleve úgy fogják el, hogy lehetőleg ne szerezzenek róla tudomást Jézusnak a követői. Tehát, hogy félnek attól, hogy botrány tör ki. Septében tárgyalást tartanak, ugye a törvényesség látszatára rendkívül ügyelnek a főpapok. Megint csak félelemből, mert nyilván hiába koncepciós a per Jézus ellen, akkor is azzal akarnak védekezni, hogy de hát sajnos, hát törvényesen, hát ezt mondta, elítélték. Ők nem tehetnek semmiről, és ezért ugye kora reggel már Pilátus elé állítják Jézust. Na most azok az emberek, akik Jézust hallgatták meg követték, hát azok a húsvétot ünnepelték Jeruzsálemben, este megtartották a húsvéti lakomát, beszélgettek, emelkedett hangulatban, iszogattak, ünnepeltek, tehát kora reggel, amikor majd Jézus elítélésére sor kerül, még aludtak. És Pilátus pedig azt hiszi, hogy azok az emberek, akik nem lehettek túl sokan, tehát pár tucat ember, aki ott gyülekezett, amikor Jézust odaállították eléje, azt hiszi, hogy ezek Jézusnak az emberei. És akkor elkezd velük tárgyalni, hogy hát akkor elbocsájtok nektek valakit, és hát nem miért Barabást, meg így, meg úgy. És nem veszi észre Pilátus, hogy ezek nem Jézusnak az emberei, ezek a főpapnak az emberei. A főtanács, a templomőrség, az ő házuk népe, családtagjaik, vagy szolgáik. Tehát ezek vannak ott Pilátus széke, vagy rezidenciája előtt, Jézusnak a követői beleértve a tanítványokkal, hát azok meg vagy elfutottak a tanítványok, vagy hát még egyszer nem voltak, ott aludtak. Tehát, hogy nem ugyanaz a tömeg. Ugye persze, igen, hát a tömegnek így a manipulálhatóságáról lehet gondolkozni, meg hát ugye van az a Barabás című novellája is, Karintinak, ami hát ugye pont ezt aknázza ki, kvázi ezt az ellentmondást, hogy hát a tömeg milyen gyorsan megváltoztatja a véleményét, és hát ugye ott az van leírva, hogy hát egyesével mindenki azt kiáltja, hogy a Názáretit, de a tömeg mégiscsak azt, hogy a Barabást. Tehát, de ez én azt gondolom, hogy mielőtt úgy megbélyegeznénk a tömeget általában, azért azt jó látni, hogy itt nem ugyanaz a tömeg az, ami az teljesen nyilvánvaló, hogy egy tömeggel nem lehet tárgyalni. Tehát Pilátus ezt elköveti, ezt a hibát, hogy akkor de hát mi rosszat művelt, meg hát mit csináljak vele, meg ilyeneket kérdez a tömegtől. Tehát a tömeg nem tud, hogy mondjam, kifejtendő kérdésekre választ adni, hanem hát üvölteni tud, és hát üvöltik is, hogy keresztre vele. Úgyhogy hát ebből a szempontból ugye Pilátus ki akarja szabadítani Jézust, csak ugyanakkor meg úgy érzi, hogy meg kell alkudni a főpappal. Tehát Pilátus azért nagyon tart attól, hogy őt majd bevádolják a feletteseinél. Azért a zsidó főpapoknak a kapcsolatrendszere az messzire ért. És hiába itt Pilátus úgymond a főnök, de azért kicsit a főpapnak is a markában van. No, hát ez az érdekessége ennek a pernek, úgyhogy hát valahogy így.
Még csak egy kérdés, hogy egy picit így rendbe tenni a fejeket, vagy az én fejemet, hogy akkor annak idején a zsidók fölmentek ünnepelni Jeruzsálembe, de pontosan ott mit ünnepeltek?
Ugye az Egyiptomból való szabadulást. Tehát az Egyiptomból való kivonulást, ez a zsidó húsvét, és ezt, hát aki tehette, fölzarándokolt, nyilván nem mindenki tudta ezt megtenni, de hát aki tehette, az fölzarándokolt, és Jeruzsálemben ünnepelte ezt. Biztos, hogy kapcsolódott ehhez templomi áldozatbemutatás, de maga az, hogy a zsidó család ezt hogyan ünnepelte meg, az nem úgy zajlott, mint nálunk, hogy akkor a templom, és aztán utána eszünk egy kis sonkát, hanem náluk ennek az ünneplése az egy szertartásos vacsora volt. Tehát ami aztán a Jézus és a tanítványai számára az utolsó vacsorává vált, de az voltaképpen egy húsvéti vacsora volt, amelynek a liturgiája meg volt komponálva. Tehát, hogy hol mit kell imádkozni, mit esznek, az, mire emlékeztet, mikor mondja el a családfő egyfajta ilyen prédikációként az egyiptomi kivonulásnak a történetét, illetve azt, hogy ez miért a mi szabadulásunk, és akkor utána milyen hálaadó zsoltárokat énekelnek, tehát ugye ennek megvolt a liturgiája, de ez nem egy templomi liturgia volt, a családfő vezette, mint tulajdonképpen a család papja, és egy vacsora keretébe ágyazódott be ez a liturgia, úgyhogy hát akik fölzarándokoltak Jeruzsálembe, biztos találtak valami helyet, ahol ezt hát így családonként, vagy két-három család együtt, hát akkor ezt így meg tudták tartani, meg biztos jeruzsálemiek is erre be voltak rendezkedve, hogy akkor hát szertartásosan ugye le kellett vágni ezt a bárányt, megsütni, elkészíteni hozzávalókat, tehát biztos, hogy voltak ilyen helyek, ahol ezt meg tudták tartani, mint ahogy Jézus is, hát végül is valami ismerősénél ült le a tanítványaival, hogy ezt nagy csütörtök este megtartsák. Na, hát igen, még azért az is érdekes, hogy ugye a négy evangélium mindegyik eleírja ezt a jeruzsálemi bevonulást, és ugye érdemes egy kicsit össze is hasonlítanunk ezeket az elbeszéléseket, és hát ennek az elbeszélésnek, ugye, amit utólag írnak, tehát már Jézus föltámadása után, ugye voltak éppen a tanítványok a főszereplői. Tehát ők mennek, ők oldják el azt a szamarat, rá is kérdeznek, hogy hát mit csináltok ti. És akkor ugye ugyanez ismétlődik, mint máskor, amikor Jézus küldi a tanítványokat, hogy nem, tehát hogy ők szükségben, helyzetben vannak. Tehát mint ahogy ne vigyetek magatokkal se azt. És az Úrnak van rá szüksége. Tehát hogy kicsit a jó indulatra appellálnak, és hát utána Jézus tulajdonképpen ott van velük. Tehát az ő, de ők a főszereplők, ők vezetik a szamarat, énekelnek, vagy tördelik ezeket az ágakat, Úgyhogy tehát már egy kicsit a későbbi ősegyházat mutatja, vagy a tanítványokat, akik mennek a világba, vagy hirdetik Jézust, és viszik magukkal. Tehát nem is Jézus az igazi főszereplő, vagy ő hát nem sokat nyilvánul meg ennek az egésznek a során. Úgyhogy, na, tehát, hogy kicsit ez is benne van már a Lukácsnak a irodalmi alkotásában, hogy a történeten túl azért már az ősegyháznak is egy kicsit a tevékenysége vagy működése benne van ebben a részletben. Mi pedig lassan a műsoridőnknek a végére érünk. Köszönjük a figyelmüket, Virágvasárnap reggel a mai napindítónak a két műsorvezetője.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán volt. Köszönjük a figyelmüket.